Sziasztok, újra itt vagyunk, ez itt a Rádió Café 98.0, és benne pedig a Megmondtuk előre.
Hevér Gáborral.
És Kapitány Ivánnal, és két csodálatos vendégünkkel, Szinetár Dórával és Szinetár Miklóssal. Újra sziasztok, illetve újra tiszteltem, tanár úr.
Igen, ezt valahogy majd fel kell oldanunk, mert én ugye tegezem
a Miklóst. Hát igen, de tegeződjünk, az a legegyszerűbb.
Oda jó.
Sziasztok.
Hát akkor tiszteltem, tanár úr, és szia.
Sziasztok.
Szia. Igen.
Bocsánat, csak azért mondom, hogy a régi ismeretségünk okán ezt a történetet már sokszor elmondtam már társaságban, de most mindenképpen el kell mondanom, hogy az egyik személyes találkozásom a Miklóssal az volt, amikor ő már nem volt a televízió vezére, és még nem volt valami más, éppen azt hiszem, hogy valahol kettő között lebegett ilyen filmforgalmazó, vagy nem tudom milyen cége volt, és benn volt a Kozmo Kft.-ben egy megbeszéléssel a Kozma Péterrel, én akkor a Kozmának voltam a munkatársa, és nem tudtam, hogy a Miklós benn van, bementem az irodába, ahol tárgyaltak, és a Miklós rögtön felpattant a székből, és mondta, hogy üljek le. És mondom, hogy Miklós, hát ne viccelj, miért ülnék le, hát miért adod át a helyet? Nem, ülj le, de miért csinált? Hát tudod, az a helyzet, hogy te majd egyszer egy nagy rendező leszel, én meg elmegyek nyugdíjba, ott fogok állni a castingon, ahol a statisztákatnak osztják majd a lándzsát, és akkor te majd megismersz engem, és azt mondod, hogy az öreg nagyon helyes volt velem, adjatok neki könnyebb lándzsát.
Csodálatos.
Úgy, amiből az a tanulság, hogy a jóság az mindig önző.
Persze. Így van, így van. Na, mi történt a mostanában tavaly?
Igen, mi volt közös, az, ami miatt a közös 30 év után
megszűnt ez a bojkott, vagy ez a dolog? Mi történt?
Nem, hát hogy mondjam, most már én már túl vagyok zenén, síp, dobon, és megkeresett a Lőrinci Gyuri, aki a Szentendrei Színházat csinálja, hogy hát megrendezném-e a Dunakanyart a Dórival és az Alánnal. Hát ez egy érdekes dolog, ilyen családi vállalkozás.
Makranci Zalánról beszélünk.
Igen, igen, nem mellesleg a férjem. Igen.
Én a Karinti Cinit nagyon szerettem, nagyon jó barátom, ezt a darabot nagyon szerettem, rendeztem Helsinkiben, rendeztem a Magyar Televízióban, és összejöttünk. És összejött.
És miért mondta igent? Mi történt?
Vicces volt különben, mert a Lőrinci Gyuri engem is fölhívott, és mondta, hogy hát bevallja őszintén, hogy apámat már megkérdezte, hogy vállalná, de apámnak az volt az első mondata, hogy hát nem tudom, azért erről meg kell kérdezni a lányomat.
Ja, ti otthon nem beszélgettek?
De úgy gondolt, hogy jobb lesz, ha Gyuri kérdezi meg.
Meg hát, ha mást mondasz neki, mint külön.
Nem tudom, hát ez valahogy nagyon más volt. Tehát eleve ugye ez nem egy állami színház, ahol van egy társulat, és oda az ember külsősként bejön csak azért, mert a rendező lánya, hanem ez egy önálló produkció, a Szentendrei Teátrum produkciója. Igazából nem volt adott más színésznő, tehát senki elől nem vettem el én így lehetőséget. Most nem vagyok én ennyire jó ember, tehát egyébként nagyon szívesen elveszek lehetőséget másoktól, csak ebben a
csak most a mégis helyzetben. Egy rádióban mégis ezt kell.
Nem azt mondom, hanem hogy ebben a helyzetben ez nekem hülyé jön ki. Tehát, hogy amúgy engem nem zavar, ha valaki fölhív és azt mondja, hogy engem sokkal jobbnak gondol, mint bárkinek, aki a környezetében van, és legyek én a nem tudom ki, az más, de hogy ez a fajta ilyen családi, nyúszi barátai meg üzletfelei, ez engem mindig taszított. De hogy itt nem állt fenn ilyen helyzet. És ráadásul én a Zalánnal nagyon szerettem játszani. Egy előadásban játszottunk együtt, amikor megismerkedtünk 10 éve, és egy csodálatos partner volt. Te tudod, mert
igen, persze.
Vele sokszor. Igen. Úgyhogy ez egy ilyen sok összetevős dolog volt, de valahogy úgy azt éreztük, hogy ez úgy jó lenne.
De ez azóta is megy, de nem csak nyáron, ugye? Ha jól tudom. Nem.
Megy.
Nézd, hogy megy. Tegyük hozzá, mert azért ez fontos a reklámhelye, hogy ráadásul a Szentendrén a Szamos cukrászdában
játszunk.
Igen, a Szamos emeletén, egy egészen elképesztően cuki helyen, és nagyon szeretjük.
Nézd, a világ megváltozott, szóval mások voltak régen, az erkölcsi normák. Hát ugye én a televízióban voltam vezető 28 évig különböző módon, időnként kirúgva és leváltva, de azért többnyire vezető voltam. Ez alatt a 28 év alatt rendeztem sok mindent. Az én feleségem a Hámori Ildikó, aki igazán egy jó színésznő, az én rendezésemben háromszor fordult elő.
De ugyanebből azokból? Ő nem akart?
Én ezt nem szerettem, ezt a családi ízét. Szóval
de hát mit lehet tenni? Hát ott van egy kiváló színésznő, ott van másik kiváló színésznő.
Hát csak ha nagyon ordít utána a szerep, csak akkor. Ebben én ilyen szemérmes voltam. Hát megváltoztak az erkölcsök. Hát nálunk a televízióban voltak ilyen csoportok. Egy-egy jeles rendező vezetett egy-egy ilyen alkotó csoportot, és mindegyiknek jutott egy évben 4 tévéjáték. És én azt az egyiknek szóval tettem, hogy te hát azért ez túlzás, hogy a 4-ből 2 te rendezel. Hát most gondolj bele a mai viszonyokra. Hát vagy az, hát már bocsánatot kérek, hát politikában, hát annak idején ugye egy ország zengett attól, hogy hát a Cinege Lajos honvédelmi miniszternek micsoda villája van.
Bizony.
De ez nem az ő villája volt, ez egy bérlakás volt. Őt lakott egy bérlakásba, amikor már nem volt honvédelmi miniszter, akkor még egy picit lakhatott.
Igen, én erről azt a városi urbán legendát hallottam, hogy annak idején, hogy amikor megépült ez a villa valójában, akkor ugye lett egy villaavató, amikor ott volt a Kádár is, aki azt mondta, hogy milyen jó ez lesz a mindenkori honvédelmi miniszternek a háza. Tehát, hogy egyszer csak az ő kis villáját bérlakásán nyilvánították, ezt nem tudom, ez mennyire igaz.
Hát voltak ilyen szörnyű, korrupt dolgok, emlékszem, hogy Szegeden egy tanácselnök helyettest, hát azt kirúgtak, mert olyan rémesen korrupt volt, hogy a lánya kérvényét, amit ugyanúgy bíráltak el, mint minden más, azt előre vették a sorban.
Azt a betyárját.
Ó, az anyjakra.
Igen. Mondjuk ez az,
hogy kemény.
A családon belüli, családon belüli együttes erőszak, mármint ami munkát illeti, ez azért mégse teljesen így van, én azt gondolom. Tehát, hogy végül is adott valaki, a Dóri, aki egy olyan közegben nő fel, úgy szívja magába a dolgokat, ahogy egy ilyen családban a papa is művész, a mama is művész, és teljesen más lesz az attitűdje, amikor bekerül a szakmába, mint valakinek, aki kívülről kerül be. Egy csomó mindent nem kell megtanulni, egy csomó mindent természetes. Nyilván itt most arról beszélünk, ha valaki alapvetően tehetséges. Mert ha nem tehetséges, akkor teljesen mindegy, hogy ez hogy történik, de ha tehetséges, akkor végül is én egyszerre tartom ezt egy előnynek is.
Abszolút, és egyébként hozzátartozik azért ehhez az egész dologhoz, hogy most ezt mindenki értse jól, hogy se az édesanyám, se én nem voltunk soha rászorulva arra, hogy nekünk apukám adjon munkát, mert volt anélkül is. Tehát azért ez is egy nagy dolog, hogy ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy azért dolgoznak együtt családok, mert más nem akar a családtagokkal dolgozni, különböző okokból. Most nálunk ez a helyzet sem állt fent. Tehát nem arról volt szó, hogy én éppen nem csináltam semmit 3 éve, és akkor apukám azt mondta, hogy gyere, játsszál a denevérben, és én nem mentem, hanem nekem 1000 dolgom volt. Ezt mellesleg nem vállaltam el. Az meg, hogy az ember ebben nő fel, az bizonyos szempontból persze hozzáad az ember életéhez, de hát nem tudom, szerintem a színpadi, tehát hogy az, hogy az ember a színpadon tehetséges vagy sem, vagy alkalmas vagy sem, hát ő szokta mondani mindig, hogy ez a tehetség az egy állapot.
Igen.
És persze, de én is arról beszéltem.
Napi
szintű egy híres állapot, rendező mondta egy híres színésznek a fülem hallatára, amikor összevesztek, azt mondta, illetve fordítva a színész mondta a rendezőnek, azt mondta, hogy a tehetség az fogyóeszköz, és a tied elfogyott, mondta kiabálva a rendezőnek. A helyzet az szerintem, hogy igen, a tehetség az egy állapot, de mégis az az attitűd, amivel ezt a tehetséget ki tudod hozni magaddal, amit tudsz közelíteni, abban van egy hatalmas előny azoknak, akik belenőnek ebbe a dologba. Azért ezt látom mindenkin, még a Gábor lányán is, aki amikor ott van, és meghívjuk, és szerepen, és ő is egy borzasztó tehetséges, nagyon édes kislány, hogy teljesen másképp mozog ebben a dologban, mint valaki, aki nem itt nő fel.
És ez egy gyerekre különösen igaz. Tehát, hogy én azért nagyon sok ilyen színházi, vagy színházban dolgozó gyereket láttam, ugye 1000 olyan előadásban játszottam, ahol gyerekszereplők voltak. És egy gyereknél, tehát, hogy egy felnőtt ember azért jó esetben már jön valahonnan, már akár a főiskoláról, akár bárhonnan, és összeszed magának valami fajta elképzelést arról, hogy kell létezni a színházban. Egy gyerek, hogyha nem ott nő fel, akkor ez az elképzelés azért elég érdekes tud lenni. Tehát, hogy a tehetség egy gyereknél is egy dolog, aztán az a másik, hogy például milyen vele együtt dolgozni, mert ugye az is egy szempont. És igen, általában a színházi gyerek az ilyen szempontból tud viselkedni, az tudja az energiáját valahogy máshogy beosztani.
Hát, hogy egyszerűen magam... látja a közlekedést, bocsánat, hát az emberek között látja, hogy másképp.
Igen, de ugye az, én a Vilmával mindig úgy vagyok, amikor egy picit meglegyintette ez a szele, nem árulok el titkot, én szerintem színésznő akar lenni.
Nem hiszem.
De majd nem akarom lebeszélni róla. Persze, csak azt mondtam neki, hogy várjuk már meg azt a 18 vagy nem tudom hány évet, amíg mondjuk ez a fajta faktor, hogy milyen ügyes pedig gyerek, ugye?
Igen.
Ez a dolog, hogy milyen jól el tudja mondani pedig gyerek, mennyire jól figyel pedig csak egy gyerek, hogy az kitart-e mondjuk majd később is, és neked nyilván szerencséd volt, vagy hát én mindig azt mondom egyébként szerencsének, a nagy öregek mindig azt mondták, hogy ez a pálya ugye 10%, Garas Dezső azt mondta nekem mindig 10% tehetség és 90% szerencse.
Mert nyilván hát ennyire, ha nem is, de mindenképp.
Hát,
én ezt úgy szoktam mondani, hogy a pálya az 20% született adottság, másik 30% munka és szorgalom, és a maradék 50 az a szerencse.
Én azért szoktam mondani, hogy talán azért fogadom el a Dezsőnek ezt a fajta dolgát, hogy mondjuk mindig karcosan fogalmazott, de hogy a 90%-ban benne van ugyanez is, amit most mondtál, tanár úr, hogy például az idegrendszer, mint olyan dolog, amit kell hozzátenni, azt én a szerencsefaktorba sorsolom, hogy az meg kell, hogy legyen az, hogy bírd ezt a terhelést, vagy valamit, és aztán van egy olyan képesség az embernek, nem feltétlenül színésznek kell lenni, hanem a művészet bármely ágában, hogy abban ő képességes, tehetséges, valamit tud olyat alkotni, amire az emberek felfigyelnek.
Meg hát az, bocsánat, az nagyon fontos egyébként, hogy a szülőésznél legyen, amikor a gyerek elindul ebben a dologban. Nekem volt a saját egyik fiammal ilyen tapasztalatom, aki egyszer csak nagyon szeretett volna egy tévésorozatomban szerepelni, és elkezdett rángatni, hogy hát ő mindenképpen szeretne belekerülni, és mondtam, hogy oké, itt a szöveg, casting. És azt mondta, mi az, hogy casting? Hát mondom, mondd el, meghallgatlak, és ha jó, akkor majd meggondolom, hogy mi legyen. Hát ő nem fog nekem casting. Mondom, nem, akkor nem lesz benne. Szia! És akkor eltelt egy év, az megint előjött, mondtam, hogy akkor casting. És akkor castingoltuk. Nem volt lélegzetelállítóan tehetséges, arra jó volt, hogy ilyen második, harmadik fiút játszon, és hála jó Istennek ez a tapasztalás meg is adta neki azt a dolgot, hogy ezt a pályát nem tekintette magáénak.
Mélységesen elkerülte.
Jó, azért egyet nagyon tekintetbe kell venni, hogy rengeteget számít a kor. Vannak olyan korok, amikor művésznek, vagy ezen belül
színésznek. Mármint a korszak.
Korszak.
Igen.
Az nagyon jó, és van, amikor nagyon rossz. Szóval ez úgy szoktam mondani, hogy a dolgoknak van egy fontossága, és ez a fontosság jön-megy. Hát például, amikor a két világháború között, akkor egy film egy őrült szenzáció volt, mindenki moziba járt, hát akkor Jávor Pálnak lenni, az egy óriási dolog volt. Hát ma, amikor rengeteg a celeb, hát egy csomó olyan mindenki van, akinek semmi köze nincs, semmi, mégis nagyon előtérben van, mégis látszik. Amikor a színészet, mint olyan, hogy mondjam, az én ifjúságomban, ha valami történt Miskolcon, azt Pesten mindenki tudta. Egy győri előadása jól sikerült, akkor oda az emberek le. Ma egy buborékba élünk, Pesten se tudjuk, hogy hol mi van. Hát mindenbe belejátszik a sok, kérlek szépen. Most én teszek fel egy kérdést.
Figyelek.
Tavaly novemberben összeszámoltam, hogy egy hónap alatt Budapesten hány színházi cím van Budapesten. Tehát amire el lehet menni. Mit gondolsz, mennyi?
Majd hány különböző előadás van egy hónapban?
Igen.
Hát szerintem 150.
400 felett.
Az igen.
Na most innentől kezdve ez egy másik pálya.
400 felett
400
van.
Felett volt. Az a cím, ami a Leporellóban szerepel,
igen.
A legkülönbözőbb helyeken, ami színházi jellegű előadás.
Hát abban nem is lehet válogatni.
Igen. 400 cím volt. Jó, a frankfurti könyvásáron ezelőtt 50 évvel volt 5-600 könyv, ma van 20 000. Egyszerűen a mindenből sok van. Autótól színházig,
na de akkor ez
embertől.
Ugye, ez minőség rovására megy, nem?
Nem a minő, is lehet, de nem feltétlen a fontosság rovására.
Aha.
A fontosság.
Ja, persze, sok van, nem olyan fontos.
Igen.
Persze.
Most a fontosság rovására, amit te mit néztek? hogy tudtok kiválasztani, mint színdarabot, vagy filmet, vagy van-e mostanában valami olyan, mert mégiscsak beszélgessünk erről a részéről is, hiszen ez egy kulturális műsor is akar lenni valamennyire, hogy mit láttatok legutoljára, mit tudnátok ajánlani?
Van-e olyan dolog, amiért érdemes volt fölkelni mondjuk az elmúlt egy hétben, egy hónapban,
hát,
tényleg?
Én két dolgot láttam, mert én még járok.
Lehet kulturális is, de nem kell kulturális. Igen?
Hát az operában a Háború és béke nagyon jó opera, és a Nemzetiben a Kaukázusi krétakör az szintén nagy, az két nagyon jó előadás. Az én ízlésem szerint. Uh-huh.
Hát ez fontos.
Tegnap előtt láttam a Nemzetiben a Don Juan, ami ugyanilyen, és az az én ízlésemnek már nem felel, egyszer nem felel meg, az már egy másik világ, szóval sok minden van.
És filmet vagy sorozatokat azt nézel, tanár úr?
Azt otthon. Igen? Sorozatokat nem annyira. Bevallom, engem rettentően zavar az, hogy vége van egy résznek, és akkor várom a folytatást.
Szóval... Na de mondjuk egy stream csatornán ezt meg lehet tenni, hogy
rögtön. Én csak úgy nézek sorozatot, hogy...
Végig?
Hogy az egész. Egyszerűen az
és hogy, amitől nekem végem van, és imádom, hogy nekik jár a tévéújság, és nálunk az egy létező mondat.
Be van karikázva?
Hát igen, tehát anyukám eljön hozzánk a földszintre a legkisebbhez, vagy hozzám, és akkor apukám fölhívja a telefonon, és azt mondja, hogy gyere, Ildikém, kezdődik. Én tehát, hogy náluk még a film az elkezdődik.
Hát, én ebben rettentő régi módon vagyok.
Tehát ez nagyon jó.
Az idegesít, ha a feleségem a kezdés után egy perccel érkezik a tévéhez. Én ott ülök, én azt meg akarom nézni.
Tudod, mint a Woody Allen, amikor azt mondja, még a főcím megy, hát ne, én nem ülök be a film közepén, de mondjuk a főcím megy, és az is védül.
Na most hát ugye az egész televíziózást, mint olyat uralja ez a szörnyű hazugság, hogy nézik, van egy ilyen a nézettség. Igen? Hát abban szó nem igaz, mert nem azt nézik, hogy mit néznek, hanem hogy hány tévékészülék van nyitva. Attól egyáltalán nem biztos, hogy azt nézik. Csak hát... nyitva van a tévé, és ami a lényeg, hogy hallani lehet a reklámot.
Hát
tudik, a dolog a reklámról szól, se... Egy csomó. Úgyhogy én mai napig oda kiszúrok egy dolgot, megnézem, és azt mondom, és akkor beülök a székbe, és ott vagyok már az elején, és az igaz, hogy időnként ott hagyom, ezt mindig mondtam televíziós koromban a munkatársaimnak, hogy a televízió és a mozi között a legnagyobb különbség az, hogy a moziba bezárják az ajtót. Nagyon nehezen tudsz kimenni. Televízióban egy mozdulat, ha már tehát rögtön meg kell ragadni a nézőnek a figyelmét. Nem ragadod meg a figyelmet, nem maradott, pláne ma, amikor szörfölhet ide-oda a tele. De én azt a televíziózást mindig rettenetesen utáltam magam körül is. Amikor megy a televízió, és közben vasalnak, vacsoráznak, kártyáznak, én, de tudod miért? Mert én hittem a televízióban. Ja,
persze.
Mert én hittem, és még ma is hiszek benne.
Engem egy picit azért zavar, megmondom, ez a típusú tévénézés, bár ugye látom magam körül, hogy ezt csinálják, mert én közben, mint műsorkészítő, engem óztasztóan zavar, hogy egy csomó ember dolgozik azért, hogy valaki közben, hát idézőjesen, lese az ő munkáját.
Biztos, érted? Hogy ezért tehát, hogy... is van egyébként nála is, meg nálam is. Tehát nyilván mi, akik ebbe időnként részt veszünk, azért máshogy nézzünk meg egy filmet, mert az ember tudja, hogy ez meló. Tehát ahogy a színházban sem kezdek el mobilozni, miközben megy az előadás, még ha unom sem, mert hát tudom, hogy az a szerencsétlen ott vergődik, már csak végignézem, hogy mit csinál. Ugyanígy a tévét csak.
Igen, és hát ráadásul a rossz, az általunk rossznak tartott munkákhoz is baromi sok energia kellett, és azt ugyanúgy kellett megcsinálni, mint amiből hát végül siker.
Erre elmondok egy példát azért múltamból, a következő. Rendeztem a televízió zenés színházában a Hoffmann mesei című operát, és Kelem Péter volt a címszereplő, zseniális Kelem Péter, és hát nagyszerű, nagyon ajánlom, ma is meg lehet nézni. És volt egy nap, amikor már elmúlt éjfél, holott nem volt kiírva a felvétel, csak hát akkor még a televízió, csak este 10-ig. És a Kelem Péter kérte egyre csak egyre, hogy újra vegyük föl, mert egy helyen nem stimmelt igazán a playbackje. Éjjel, és akkor ott mögöttem megszólt valaki, igen, hát ez fontos, hogy pontos legyen, amikor szólnak mellett a faluba, vacsora közben véletlenül nyitva van a tévé, és akkor pont. Na jó, hát ez a különbség.
Ez a különbség. Dori, te nem mondtad el az ajánlatodat.
Azon gondolkoztam, hogy miket láttam legutóbb, és...
De nem feltétlenül kell egyébként kulturális, tehát valami olyan dolog, ami ha te is mondhatod, hogy segítőkész vagy próbálsz jobbá tenni a világon, és ha találkoztál valami olyannal, ami azt mondtad, hogy ez jó volt, tehát nem feltétlenül egy ajánlat, ami egyébként egy ugyanúgy a kultúra része például.
Hát ez kultúra egyébként, de hogy ami engem mostanában ilyen szerelem szinten leköt, az a J.K. Rowling, aki ugye Harry Pottert is írta, ő egy férfi álnéven, méghozzá Robert Gilbrand, vagy nem sem, hogy kell kiejteni, ír regényeket, és ezek a regények, ez a Cormoran Strike sorozat, ez a címe, ez krimi. És én imádom, ahogy ez a nő ír. Az átmeneti üresedés, ami egy teljesen önálló független könyve volt, azt is imádtam. És ezek a Cormoran Strike regények engem olyan szinten szóval tartanak, és annyira szeretem őket. Én mostanában olvasni szoktam legtöbbet, amikor úgy megpróbálok valahogy kikapcsolni. És ez így nagyon, most már négy, vagy azt hiszem az ötödik könyvet olvasom, és nem bírom letenni. Nagyon-nagyon szeretem. A másik, ami véletlenül került a kezembe, hogy ugye a Vekerdi tanárurat mindenki ismeri, meg szoktunk tőle idézni gyerekneveléssel kapcsolatban, de van egy könyv, a Vekerdi Tamás Naplók könyve címmel jelent meg, és szerintem ez egy kevésbé ismert könyve, nagyon-nagyon érdekes. Benne van egy nagynénjének a naplója, ami a második, a két világháború közötti időszakról szól, benne van a saját naplója a második világháború alatt, aztán az 50-es évekről, és utána ír egy kicsit a Waldorf pedagógiáról, meg a 90-es évekről. Ezek viszonylag rövid naplók, de elképesztő lenyomata egy kornak, és hát ő egy nagyon, nagyon bölcs ember volt. Ha szabad ilyet mondani, nekem azért is külön élmény volt olvasni, mert nem szokták, vagy nem tudok róla, hogy apukámmal egymás könyveit olvasgatták volna, de hogy ugyanazokat a mondatokat látom, és az olyan jó, mert én ugye abban nőttem fel, amit apukámtól hallgattam, és amikor látom egy ilyen nagyon elismert bölcsembernél ugyanazt leírva, akkor az olyan igazolás, hogy akkor tényleg jól gondolják.
Igen, mert ez nagyon fura, ugye, hogy a Dori számára apukája nem úgy elismert bölcsember, ahogy nekünk.
Igen.
De hát sokat vitatkozunk.
Hát ez még a
sokat visatkozunk, és valamiben nem értünk egyet.
Szóval. Hál' Istennek. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Én külön köszönöm, hogy tanár úrral összetegeződhettem. Vendégünk volt a mai Megmondtuk Előre című műsorban
Szinetár Miklós
és Szinetár Dóra. Ez volt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal
és Hevér Gáborral.
Hallgassatok minket a jövő héten is.